Understanding disinformation. Nagy szeretettel köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit. Én Amrisko Tamás vagyok, és ebben a műsorunkban az álhírekről, babonákról, hiedelmekről fogunk majd beszélgetni Tamás Ildikó folklór és néprajzkutatóval. Szia, Ildikó!
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Én azt gondolom, hogy az embernek, az emberi természetnek elidegeníthetetlen része az, hogy higgyen valamiben. Legyen ez akár egy deitás, mint ahogy arra nagyon sok történetet ismerünk, vagy pedig egyszerűen babonák, hiedelmek, az, hogy hát megy előttünk a fekete macska, vagy hogyha valamit hallottunk valakitől, aki megbízható forrásnak tűnik, mennyire van, vagy lehet ebben igazam? Jól látom?
Abszolút jól látod, az ember mindig is szeretett jól informált lenni, tájékozódni a világban és kiismerni magát, nem csak a hétköznapi tevékenységeket illetően, hanem akár nagyobb távlatokra tudjon tervezni, és ehhez információ kell, ehhez tudás kell. Vannak olyan regiszterei az életünknek, amikre van konkrét tapasztalatunk, rálátásunk, megtanuljuk a szüleinktől vagy különböző intézményekben, és ezt természetesen bármelyik korszakban igaznak tekinthetjük, bizonyos társadalmi kulturális módosításokkal, de a lényeg az, hogy mindig maradnak olyan spektrumok, amire egyszerűen nincsen rálátásunk. És azokat is nyilván az ember szeretné valamilyen módon befolyásolni, a maga szolgálatára állítani, na itt jönnek be tulajdonképpen a transzcendentális dolgok, a hiedelem lények és a különféle praktikák a képbe, amit akár összefoglalóan babonának is nevezhetünk, de azért ennél jóval plasztikusabb és árnyaltabb a kép. Hogyha ezt az egészet abszolút a kortárs világra próbáljuk rávetíteni, akkor gondolhatjuk, hogy ma már kevésbé hisznek az emberek olyan hiedelem lényekben, mint a boszorkányok vagy a lidérc, tehát a nem ismerhető világ magyarázatának ez a fajta módja már nincsen képben, ez az aktualitását vesztette, de ettől függetlenül most is van számos olyan dolog, amire szeretnénk rálátni. Egy távoli földrész, egy távoli világrejtelmei, hiába globalizáció, hiába hírek a világ minden tájáról és internet is, és odautazhatunk pillanatok alatt a világ másik végébe, azért mindig vannak nyugtalanító, kevésbé kiismerhető részletek, amiknél ugyanazok a mechanizmusok lépnek be, mint régen a babonák világában mondjuk egy boszorkánynak tulajdonított történet kapcsán. Erre szívesen mondok majd konkrét példákat is, hogy ez az egész kézzel foghatóbb legyen. Mi az, ami manapság az embereknek egy ilyen ingoványos, kevésbé jól kiismerhető része lehet az életének szerinted? Most én visszakérdezek, bocsánat.
Nehéz abból a szempontból, mert azt gondolom, hogy az internet használatával azért nagyon sok területét belátjuk az életünknek. De azt gondolom, hogy van egy fajta horizont, amin túl nem tudunk látni, mert egyszerűen annyira bonyolult és összetett, amit egyszerűen nagyon nehéz megérteni. Tehát például az, hogy hogyan működik egy oltás a testünkben, mert csak azt látjuk, hogy valami átlátszó folyadékot fecskendeznek bennünk, és akkor ez valamiképpen működik. Vagy például különböző termékek egy gyárban hogyan állnak össze, még hogyha ott vagy, és látod, akkor sem tudod, hogy ez pontosan hogy áll össze. Vagy akár az, hogy milyen belső erők, akár vagy gazdasági erők, hogyan hatnak egy szerkesztőségre, vagy önmagában egy újságíróra például, vagy magának az újságírónak milyen meggyőződése van, milyen világképe van, az mennyire tudja befolyásolni azt, amiről ír, vagy ahogyan ír róla, még hogyha az mondjuk igaz, mégiscsak használ benne például jelzőket. Tehát, hogy én úgy válaszolnék erre a kérdésre, hogy bizonyára van egyfajta tudáshorizont, amin túl mi nem tudunk, nem látunk, és ezt a fajta hiátust töltjük ki vélt vagy valós igazságokkal, elképzelésekkel, hiedelmekkel.
Nagyon jól rátapintottál azokra a legfőbb témákra, amiket én is szóba akartam hozni egyébként pont az ilyen kortárs dilemmákat illetően, és hát hiába internet és rengeteg információ, azért azok között kiválasztani, hogy mi az, ami hiteles, és mi az, amire alapozhatunk, az megint csak egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Nézzük most szerintem konkrét példákat, mondjuk ha visszaugrunk egy olyan 150-200 évet, és akkor maradjunk itt Európán belül, vagy a saját házunk táján, egy mert falusi közösségben például az emberek nagyon jól ismerték az élelmiszer előállítás mindenféle lépését, gyakorlatilag önellátóak voltak majdnem mindenben, maguk állították elő a ruháikat, maguk építették a házukat, stb. de például a betegségek azért sokkal jobban pusztítottak. Kevesebb ismeretük volt azzal kapcsolatban, hogy felismerjenek betegségeket, és azokat gyógyítani tudják. Mellesleg zárójelben megjegyzem, hogy egészen elképesztő praktikák és hatásos gyógymódok voltak természetesen a történeti időkben is, de ezt be kell látni, hogy az orvostudomány az egy óriási lépést hozott ebben a tekintetben, és a mai ember a sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát például az egészségét illetően, viszont a mai embernek az a tudása veszett el, ami például az élelmiszerekre vonatkozik. Ez teljesen kikerült a hétköznapi készségekből és tudásokból, hogy hogyan kell megtermelni a gabonát, hogy hogyan állnak elő az alapanyagok, sőt magának az étel elkészítésének a módozata is egyre nagyobb mértékben lettek azért már a 20. század második felétől kivéve az emberek mindennapjaiból az előre gyártott ételek, a gyors étteremláncok megjelenése, ez mind-mind afelé vezetett, hogy az embereknek ez a fajta tudása azért leszűkült. Az iparosodással, illetve a földrészeket átívelő élelmiszer, gyors élelmiszerszállítással pedig új alapanyagok jelentek meg, illetve egy kicsit az vált talán ilyen misztikussá, vagy olyan bizonytalan dologgá, ami az embereket sokszor félelemmel is töltötte, vagy tölti el jelen időben is, hogy ezekre a folyamatokra már nincsen rálátásunk, kívülre kettünk. Ilyen esetekben, amikor valamire nincsen konkrét tapasztalat és valódi részletes tudás, megjelennek ugye ezek a hiátus töltő elképzelések, amik tulajdonképpen ugyanúgy hiedelmek, vagy babonák, mint a boszorkányokkal, vagy a lidércekkel kapcsolatos dolgok voltak régen, mint például az élelmiszerek szállítása közben milyen veszélyforrások vannak, például egy egzotikus banán, vagy gyümölcs, vagy általában egzotikus gyümölcs szállítmányban megjelenhetnek egzotikus és az emberekre veszélyes állatok is. Rengeteg olyan sajtóhír jelenik meg újra és újra, ami pont erről szól, és az az érdekes még ezekben, hogy mint ahogy a régi félelmeket is olyan szövegek révén dolgozták fel az emberek, amik tulajdonképpen ilyen fix kereteket öltöttek, és ezeket mondáknak nevezzük, hiedelemmondáknak, ugyanúgy a mai világban is, akkor is, hogyha írásban jelenik meg a sajtóban, ezek hasonlóképpen ilyen monda jellegű formát vesznek föl, és kísértetiesen hasonlítanak is egymásra, azon túl, hogy persze különféle variánsok jelennek meg. Tehát az egyik ilyen legelterjedtebb modern monda, ami újra és újra feléled, akár a közösségi médiában, akár a nyomtatott sajtóban, és mindenféle platformon, az a kígyó marta banán. Ennek a történetnek az a lényege, hogy egy vásárló általában konkrétan meg sem nevezett üzletben banánt vásárol, és még vagy ott az üzletben, vagy az otthonában veszi észre, hogy gyümölcsök között megjelenik valamilyen veszélyes állat, és ez hol kígyó, hol valamilyen mérges pók, és vagy az ijedelemtől, vagy az állatnak a marásától aztán ő rosszul lesz, bizonyos variánsokban csak sokkot kap, és ennyi történik, de olyan is van, amikor ebbe belehal. Ugye ezeknek a történeteknek a szívosságát valahol azzal magyarázhatjuk, hogy érezzük bennük valahol a túlzást, de mégis ott van a valóságtartalomnak is a jelenléte, tehát hogy ez akár tényleg így meg is történhetett volna jellegű dolog, ez a lényeg ezeknek, ezért tudnak szívósak maradni és újra előkerülni.
De ez elsősorban inkább egyfajta tanmese, hogy vigyázzunk az ismeretlen eredetű élelmiszerekkel, vagy pedig ennek a fajta nem tudásnak, hogy nem tudjuk honnan jön, nem tudjuk, mi történt vele. Tehát ismeretlen eredetű valahol meg nyilván nem ismeretlen eredetű, ezért kell vele óvatosnak lenni, bár a kettő valahol mind a kettő ugyanaz, vagy csak egyszerűen nem látunk rá, nem tudjuk, és inkább kitalálunk ilyeneket. Mert inkább hiszünk valamiben, mint sem, hogy fájjon az, vagy érezzük ezt a fajta fura hiátust, űrt magunkban, hogy nem tudjuk. Mert ki az, aki nem akar valamit tudni? Hát nyilván mindig mindent tudni akarunk.
Jól érzékelted, hogy ezek mögött, a történetek mögött van valamilyen metaforikus magyarázat, vagy sokszor kifejezetten allegória jellegűek. Tehát valamilyen társadalmi problémára reflektálnak, vagy magyarázatot próbálnak adni, vagy egyszerűen csak tálalják, hogy ez most a kortárs világban egy társadalmi problémaként jelen van, és erre figyelnünk kell. Ami magukat a történeteket illeti, és az abszurditásukat, az részben annak is köszönhető, hogy ezek a történetvázak hosszú időn keresztül tudnak átörökítődni nemzedékről nemzedékre, és az emberi psziché olyan, és a kognitív nyelvészet is ezt nagyon sok oldalról már megtámogatta, hogy a mindennapi kommunikációnkban a történéseket, azokat már ilyen előre gyártott vagy közkézen forgó keretekben tálaljuk. Ezek a keretek lehetnek stiláris, formuláris keretek, vagy műfai keretek, mint a monda, amiről most beszélgetünk. És hogyha valami olyasmi történik konkrétan most velünk, amihez hasonló analóg történetek már forgalomban vannak, mi is ismerjük őket, akkor önkéntelenül is sokszor úgy meséljük el a történetet, hogy ezek is beleépülnek. Ez egy nagyon érdekes jelenség. A folklórban Ortutai Gyula figyelt fel az affinitás jelenségére, ami arról szól, hogy különféle történetek azért tapadnak egymáshoz, vagy azért keverednek motívumaik, részleteik egymással, mert annyira kompatibilisek egymásnak, és mi valahogy szeretjük azokat az ismert sémákat, mert azok valahogy biztonságot adnak, segítenek tájékozódni a világban, és ezért használjuk őket sokszor tényleg önkéntelenül és öntudatlanul is. Tehát ebben nincsen sokszor semmi szándékos manipuláció, hazugság vagy félrevezetés, egyszerűen ezek így működnek. Viszont ezek a történetek, amint álhír formáját öltik és megjelennek a nyomtatott sajtóban, vagy online sajtóval akár, sokszor manipulatív módon állnak elő, tehát nyilván károkozásként is előfordulnak, és erre is nagyon sok konkrét példánk van. Ugye az az alattomos az ilyen történetekben, hogy egyrészt tudjuk is, hogy volt már ilyen a világban, ezek valóban megtörténtek itt is, ott is, amott is, hogy most konkrétan tényleg ez történt-e, annak a bizonyítása pedig sokszor nagyon körülményes. Vannak olyan legitimációs stratégiák ezekben a tudósításokban, amik nyilván a hitelességét növelik a konkrét adatok említésével. Mi erre hoztam is egyébként példát, egyes történetek tényleg konkrét névvel, akár címmel jelennek meg, bármennyire abszurdak is. Ilyenkor az, hogy melléjük vannak téve ezek az úgynevezett tények, vagy ténynek tűnő állítások, akkor az emberek már is hajlamosabbak elhinni. Azt, hogy mit hisznek el az emberek, az tényleg nagyon sokban függ attól, hogy ki mondja, vagy szóban hangzik el, vagy írásban találkoznak vele az írott szónak, bármennyire is nem új keletű már az írásbeliség, de még a mai napig van egy olyan ereje, hogy annak nagyobb hitelességet tulajdonítanak, mert hogy az egyfajta felelősséggel jár, ugye a szó elszáll, az írás megmarad alapon.
Hát az is egy részben meg ugye bemondta a tévé, a rádió, megírta az újság, és ez az gondolom sok
mindenkiben. Sokan vannak, sokak tudása és véleménye, tehát akkor arra én adhatok, tehát ez így mind-mind benne van. Erre hoztam is példát, Egerek a sörben címmel, Vas népe 1994. augusztus 9-ei számában jelent meg ez a kis rövid tudósítás. László Borbála a feljelentést tett a 9. kerületi kapitányságon, hogy özvegy Brünn Józsefné Üllői út 117. számú vendéglőjében vásárolt üvegsörben két egeret talált. A vendéglősné igazolta, hogy a sört Pál Henrik sörnagykereskedőtől bedugaszolt üvegekben vásárolta. A rendőrség az ügyet áttette a kerületi előjáróságra. Na most itt láthatjuk, hogy az adatok gyakorlatilag nagyobb mennyiségben vannak jelen, mint maga a történet. Viszont sok hasonló ilyen esetről kiderült, hogy kifejezetten valaki hírnevének a rontása, a hiteltelenítés van mögötte, és az ilyen kereskedelmi mondákban ez kifejezetten elő szokott jönni, hogy egyfajta versengés áll a háttérben, sokan saját nyerességük vagy népszerűségük növelésére indítanak el egy-egy történetet, sokak pedig a mások kárára, és nagyon jó bizonyítékok vannak arra, hogy egy-egy rendőrségi nyomozásba is bizonyította azt, hogy de nagyon ritkán mennek azért utána egy-egy ilyen kis hírnek, ha csak nem kerül bíróságra, hogy valójában ez egy konkrét rágalmazás volt, ami elindult, és ezeknek a hihetőségét még az is növeli, hogy itt is nagyon-nagyon-nagyon rég múltra visszavezethető történeti kis szüzsé vagy váz elevenedett meg, ugyanis már 100 évvel korábbi sajtóhírben is találunk ilyet, hogy konkrétan két darab egér került, csak ott még hordóba, és ott a hordógyárosnak a lejáratására indult el a
De az hogy tűnhet logikusnak, hogy pont az egér megy bele a hordóba? Persze pici belefér, de van esetleg ennek valamilyen fajta szimbolizmusa, mitológiája, praktikuma, hogy az ment bele? Még egy gondolat hozzá, nemrégiben írta meg a Telex, hogy a világ leghülyébb perében egy férfi azért perelt a Mantinyút, mert egy egeret talált az üdítőben. Aztán később persze bizonyították, hogy olyan kémiai hatás alatt az egér az elfoszlik benne, tehát, hogy amit te is mondasz, hogy ez nem egy új dolog, csak itt most éppen per lett belőle. Miért pont ezek a történetek? Van-e valamilyen szimbolizmusa, és hogyha igen, akkor micsoda?
Van. Természetesen egyrészt itt olyan lények, állatok, akár vírust is, bármi megjelenhet, ami negatív, tehát olyan dolgok jelennek meg ezekben a történetekben, amik abszolút a negatív tartományba jelennek meg. Ezek lehetnek természetesen abszolút szakrális jellegű félelem.
Tehát mit jelent ez a szakrális félelem?
Hát tehát azt jelenti, hogy a kígyó,
az a rontás állata.
Azok például a világvallásaiban is, vagy a néphitben, a babonákban is általában rontást vagy rosszat hozó. Hát a sátánnak az egyik szimbóluma, ugye a kígyó, vagy az egyik ábrázolási módja, és a népi hiedelmekben szintén negatív szereplőként jelennek meg ezek a hüllők. Tehát van velük szemben egy ilyen, már majdnem, hogy velünk született iszonyodás, és valószínűleg pont ezért. Meg hát tudjuk, hogy ezek sokszor tényleg kertékony állatok is, mert az ilyen szúnyogok és mindenféle rovarok is előszeretettel szerepelnek ebben a történetben, de van egy másik aspektusa is ennek az egésznek, mégpedig az, hogy még 150-200 évvel ezelőtt a kultúra és a natúra szétválása azért nem volt annyira erőteljes, mint most, vagy a nagyvárosi élet megjelenésével. Nem volt annyira ijesztő, vagy meglepő, semmiképpen sem szenzáció, hogyha az élelmiszerek közelében megjelentek a rágcsálók és mindenféle lények, és a higiéniáról sem volt az embereknek igazán tudományos alapú tapasztalata, tehát teljesen máshogy álltak ezekhez a dolgokhoz. Ebben egy óriási szemléletváltozás következik be, és ez természetesen ugye együtt jár a társadalmi berendezkedés nagymértékű megváltozásával is, akkor a higiénia és az abba való kártékony beavatkozás a kultúrába, ami átlátható, tiszta, biztonságos életterünkbe, ezek a régen természetesen jelenlévő lények most már ilyen támadó, külső, nem odavaló természetellenes dologként jelennek meg, amire felfigyelünk, és ami ellen védekezni akarunk.
Tehát eléggé eltávolodtunk már tőlük, mind fizikailag, mind időben, hogy veszélyesebbek legyenek, mint egyébként.
Így van. Hát amikor kiderült, hogy a rágcsálók mennyiféle betegséget terjesztenek, onnantól kezdve nyilván az emberek sokkal jobban kezdtek félni a jelenlétüktől a saját élő terükben, a környezetükben, a városokban. De ez sokáig ugye nem volt a tudás, a hétköznapi tudás része. Tehát ahogy változik a világ, érdekes módon ezek a félelmek konstansak maradnak, és a történetek is nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, amik által ezeket feldolgozzuk és értelmezni próbáljuk. Ami változik bennük, az mindig az, hogy aktualizálódnak, tehát hogy éppen a kortárs valósághoz alkalmazkodnak a szereplőik által a tárgyi világukban. Tehát a boszorkányok helyett most a COVID vírus jelenik meg egy-egy ilyen történetben, vagy amiről beszéltem már, az egerek a palackban, de nem csak ilyen jellegű történetekről beszélhetünk. Egyébként nagyon-nagyon széles spektruma van ennek. Van, ami kifejezetten az úgynevezett átmeneti rítusokhoz kapcsolódik, az életszakaszokhoz. Nagyon sok például a fiatal felnőttekről szóló rémisztő, horrorisztikus történet.
Mikre gondolsz?
Itt is a sajtónak azért nagyon nagy közvetítő szerepe van, mert és itt hagyd tegyek egy rövid zárójeles megjegyzést, csak hogy nehogy félreértés essék a sajtó szerepével kapcsolatban ezeknek a történeteknek a terjesztésében. A bulvár sajtó, meg úgy sajtóorganumok szélesebb palettája is időről időre megjelentett olyan történeteket, amit mi folklórkutatók például mondának, hiedelemtörténetnek, vagy kortárs modern mondának nevezünk. Ez nem azt jelenti, hogy ezek megtévesztő szándék fotókkal jelennek meg, vagy hitelesként akarják eladni minden esetben, éppen hogy nagyon sokszor úgy jelennek meg a sajtó hasábjain, hogy ezeket valamiféle régi tudásként mutatják be, vagy babonaként, vagy éppen elme háborodott embereknek tulajdonítják ilyen interpretációkat, és sokszor tulajdonítunk, tehát hogy itt van egy eltávolodás, egy tudatos távolságtartás ezeknek az igazságtartalmától, sőt annak ki konkrét cáfolata is sokszor megjelenik írásban. Illetve van az a másik része a történeteknek, amiknél nem foglal állást a sajtó, hogy ez valójában igaz lehet-e, vagy nem megtörtént-e, vagy sem. Egyszerűen továbbadja ezeket a, vagy így interpretál, akár egyébként akkor megjelent eseményt, ami nagyon hasonlít már egyéb más régen megtörtént dolgokhoz, amiről meséltem is korábban, hogy ezek a történetek hajlamosak idomulni egymáshoz egy idő után.
Most nyilván azért felteszem hozzá a kissé költői kérdést, hogy mi ezzel, vagy mi lehet ezzel a sajtónak a célja?
Azt gondolom, hogy a sajtó elsősorban információkat közvetít, tehát ami az embereket érdekli, arra nyilván reflektál, tehát arra érzékeny. Az emberek mindig is ki voltak éhezve különleges dolgokra, szenzációkra, sokszor félelmetes dolgokra is, és azt gondolom, hogy ez sokszor segítség is. Tudod, hogy ez konkrétan nem velünk történt meg, de jó, hogy tudunk erről, és akkor arra majd odafigyelünk, hogy ez velünk ne is történhessen meg. Nagyon-nagyon nehezen elvárható sok esetben, hogy akár egy újságíró tisztában legyen azzal, hogy ennek a valóságtartalma mennyire kézzelfogható. Ugye gyakorlat az is, hogy egyik orgánumból a másikba kerülnek át hírek, és akkor ilyenkor megvan a hivatkozás a forrásra. Arra sem idő, sem értelme sincs annak, hogy utána menjenek annak, hogy akkor az ott most valóban pont úgy történt-e, pont azok voltak-e, pont kéking volt-e az illetőn, mert hogy sokszor ezeknek nincs is jelentősége. Nyilván az emberi kíváncsiságot is kiszolgálják, és ha megnézzük például az időszakiságát, hogy mikor jelennek meg nagyobb tételben modern mondának tekinthető sajtóhírek, akkor az a tapasztalat, hogy sokszor az ilyen kevésbé termékeny időszakokban, nyár végén, uborka szezon, amikor a törvénykezési szünet van, vagy a parlamenti szünet, tehát amikor úgy tűnik, hogy kevesebb dolog aktuális politikai, vagy bármilyen más történés van a világban, akkor ezek egy kicsit úgy, kicsit kitöltik a teret.
Milyen példákat hoztál még, mert arra még nagyon kíváncsi vagyok.
Hát ha már említettük a politikát is, találtam egy hírt, ami arról szól, hogy ezt konkrétan egy orosz napilapból vette át az Index 2005-ben, és ez a tudósítás arról szól, hogy egy volt hajós kapitány egy szemét telepről megment egy hatalmas Lenin szobrot, ami fából készült, mert úgy gondolja, hogy méltatlan, hogy az ott legyen az enyészeti, ezért hazaszállítatja a saját kertjébe, ott rendesen ápolgatja, gondozza a szobrot, és ezt meghálálandó, a szobor egyszer csak szinte életre kell, a fa egyes részei elkezdenek zöldelni, kirügyezni, a gyanta pedig pont ott kezd el folyni a fából, ahol Lenin szemei találhatók, és hát ezek után megindul a zarándoklat ebbe a bizonyos dácsába, illetve nyaralóba, ahol ez az illető ezt mindezt véghez vitte. És az az érdekes, hogy egyébként itt csak konkrétan a hírnek a továbbadása történik kommentár nélkül, de az az érdekes, hogy a történelmi személyiségek azok gyakran lesznek monda hősökké. És nagyon jól ismert Szüzsé történeti vázlat is, aminek az a lényege, hogy ezek a személyek, történeti személyek igazából nem is tűntek el. Magyar szereplőket is bőven hozhatók, Mátyás királytól Rákóczinát Hortig, vagy Petőfi Sándorig. Rengeteg olyan történet kering ezekről az emberekről, akik monda hősökké is váltak, hogy ők valójában nem haltak el, csak valahol most kivárnak, meg elmenekültek valahová, és majd egyszer visszatérnek, vagy ha ők nem is térnek vissza, mert valójában ugye manapság már ilyen történeteket az emberek nem hisznek el, de hogy a szellemük valamilyen spirituális, ezoterikus vonal is beléphet, vagy a hatásuk valamilyen módon még megnyilvánul. Tehát, hogy az ilyen történetekben meg ezeknek a korábbi párhuzamoknak az alakító hatását lehet érzékelni sokszor.
Most így, hogy ezt meséled, egyrészt beugrott a Romanov család, hogy ott nem mindenki esett a merénylet áldozatául, és várnak Anasztáziának a visszatérésére, amiről mesefilm is készült, meg hát Petőfinek az, hogy valójában nem is esett el a segesvári csatában. Közben rákerestem erre az Index cikkre, és forrást kerestem hozzá. De forrás viszont nincsen.
Maga a tudósítás szövege tartalmaz egy orosz orgánumot. Azt írja egyébként
közben, hogy igazából úgy jelent forrást, hogy MTI, de hát...
De szerepel valahol, én olvastam az orosz
Megapolis orgánum. Megapolis Express ez az, című orosz lap online kiadásában.
Igen, ennyi, valóban ennyi. Igen, vallásos történetek is eszünkbe juthatnak ugye a környező szobokból.
Hát igen, itt azért egy kis analógia van.
Nagyon sok analógiát lehet ezekben találni. Ugye említettem a fiatalokra vonatkozó történeteket, mert ezek is nagy számban jelennek meg, és ahogy te is említetted, ezek megjelennek filmekben is, tehát nagyon-nagyon sokféle feldolgozási módja van ezeknek, és ezek is viszik tovább ezeket a történeteket, tehát egy elképesztő körforgásban vannak, és ezért is tűnnek nehezen, mert mindig van egy-egy olyan regiszter, ahol éppen fel tudnak éledni, legyen az egy filmben való feldolgozás, vagy egy sajtó, vagy akár sajtóér, vagy akár csak a szóbeliségben való terjedésük. A fiatalokra vonatkozó történetek pedig általában azokra veszélyekre hívják fel a figyelmet, amik az óvatlanságokból, ami ugye ezt a korosztályt nagyon is jellemző, hogy ők már felnőttek, úgy érzik, övék a világ, és mindent biztonsággal megtehetnek, már nem erőtlen és tudatlan kisgyermekek. Hát erre keletkezett számos olyan történet, ami megint csak legtöbbször hírek formájában látott napvilágot, például stoppolási esetek, hogy valaki gyanútlanul beszállt valakinek az autójába, és annak mi lett a vége, amiben tényleg alig-alig van hiteltelenítő részlet, tényleg úgy megtörténhetett, ahogy az le van írva. Érdekessé akkor kezdenek válni, amikor nagyon sok ilyen szöveget, tudósítást összehasonlítunk, és látjuk, hogy gyakorlatilag majdnem egyformák egymásnak variánsai, meg hogy legtöbbször valóban nincsen mögöttük ott a konkrétum és a bizonyító erejű dolog. Kisebb gyermekeknek szintén, hogy ugye ez egy ilyen örök tanácsa a szülőktől, hogy ne idegenekkel szóba. Erre egészen horrorisztikus történetek is lettek felgyűjtve.
Én is hallottam ilyet, igen. Tehát, hogy nem csak az, hogy elvisz
igen,
a zsákos ember.
A gyerekrablás, a szervrablás, tehát nagyon-nagyon-nagyon széles palettája van annak, hogy milyen mondák vannak, modern mondák vannak közforgalomban.
Nekünk gyerekkorunkban anyanyám azt a sztorit mesélte, hogy az ő anyja volt fent a világháború alatt Budapesten, és hívták, hogy felment valamit eladni, ilyen háztáji termékeket, és hívták valami pincébe, hogy ott majd megveszik tőle, de aztán kiderült, hogy ott abban a pincében embereket dolgoztak fel, és adták el valami húsnak, ami így, hát úgy gyerekkorunkban mi kacaráztunk rajta, mert de kemény meg, de azért nyilván sok hitelt nem adtunk neki, de hát nyilván ennek is ez volt a célja, hogy idegen pincékben nem menjünk le.
Igen, a megborzongás felkeltése, hogy igen, ott maradjon bennünk egy olyan nyom, egy olyan történet, ami ilyenkor aktiválódik, hogy ezt nem szabad. Igen, erdélyi változatokban, amiket én olvastam, ott például egy szappan hiánnyal kapcsolatos történet volt, aminek az volt a lényege, hogy felfedeztek egy olyan házat, aminek az előszobájában volt egy süllyesztő, és az oda becsalogatott gyerekek abba rögtön beleestek, feldarabolódtak, és hát belülük készült a szappan. Tehát nagyon horrorisztikus történetek is keringenek. Azt lehet mondani, hogy sok mindennek van tényleg valamilyen műfaji kerete, hogy hogyan dolgozzuk föl, hogyan adjuk tovább a tudást, az információt. Például a balladák azok nagyjából egységesen azt a gondolkodást tükrözik, hogy milyen fontos szerepe van az emberek életében, és mennyire meghatározó, sokszor gúzsba kötő a normarendszer, amit egy adott társadalom működtet, és hogy az sokszor milyen tragédiákat tud okozni. Tehát ezek a társadalmi drámák, tabu vagy normaszegések, azok például gyakran a balladákban öltenek testet. Amiről most beszélünk, ezek a modern mondák, ezek vagy hagyományos, vagy hiedelem mondák, ezek is konkrét problémákra tudnak reflektálni, vagy olyan esetekre, amikkel az adott közösségnek abban az időben foglalkoznia kell, és nagyon nagy az átfedés ilyen szempontból a pletykával is, amit a beszélgetés legelején érintettünk. Úgyhogy ezekről talán még egy pár szót érdemes említeni, mert nagyon hasonló mechanizmusok működtetik ezt, és ugye a pletykára nagy általánosságban csak úgy gondolunk, hogy ez valami rosszindulatú szóbeszéd, olyan információk terjesztése egy jelen nem lévő harmadik személyről, vagy csoportról, akiknek a beszélő vagy beszélők ártani akarnak. Viszont a kulturális antropológiai, illetve folklorisztikai vagy szociológiai kutatások is sokszor azt mutatják, hogy ez is egy olyan beszédkonstrukció, aminek nagyon-nagyon sok és fontos társadalmi szerepe van és lehet. Így például ezekben is sokszor megjelennek hiedelem közlések, amik ezáltal élnek tovább, és ezek is segítenek az embereknek abban, hogy tudják, hogy mit helyes tenni és mit nem helyes tenni, mert ugye a pletyka az mégiscsak elsősorban arról szól, hogy itt is van valamiféle normaszegés, és hogyha valamiről beszélünk, akkor vagy az történik, hogy elítélünk valamit, és ezt a normát tovább erősítjük, vagy hogyha már sokszor merül föl ilyesmi, akkor lehet, hogy pont a norma rendszerben következik be változás egy pletyka következtében. Tehát, hogy komoly társadalmi változásokat is el tud indítani.
Tehát egy szempontból a kollektív tudatot tartja életben, és igen, alakítja azt valamennyire rugalmasan a modern kornak és a modern kor. Igen. Modernebb kornak, egyre modernebb kornak a kihívásainak megfelelően.
Így van. A pletykához ugye hozzátartozik egyfajta bennfentesség, egy otthonos mozgás egy adott csoporton belül, ahol az emberek ismerik egymást, mert nyilván csak így van.
Az információ birtoklása.
Így van, hűbrisze. Információ birtoklása, pontosan. Ezáltal meg is erősíti a csoporton belüli összetartozást egyes kutatók szerint a pletyka, mint műfaj. Másrészt ezzel egy időben meg fenntartja a különböző csoportok közötti különbségeket, vagy hiel szakadékokat akár. Tehát ezt is tovább tudják erősíteni. Ezzel kapcsolatban például egy dél-afrikai brit szociálantropológus kutatásai jutottak eszemben, Glackmanő angliai kisvárosokban végzett kutatást, és azt vette észre, hogy ezek a pletyka jellegű beszédesemények mennyire fenntartják a tőzsgyökeres lakosok, illetve a később oda betelepülő bevándorló családok közötti különbséget. Tehát nagyon-nagyon sokféle célja, illetve szerepe lehet ennek is.
Hogyan tudunk védekezni nem is azt mondom, hogy feltétlenül védekezni a hiedelmek ellen, meg a pletyka ellen, de hogyha az ember nem szeretne nagyon, sőt, nem is azt, hogy nem szeretné, hanem hallok valamit, olvasok valamit, például itt ez a könnyező Lenin szomor, de eléggé nonsensnek tűnik, de mégiscsak azért le van hivatkozva az MT, mégiscsak azért le van hivatkozva egy orosz portál. Tudsz arra valamilyen tanácsot adni, jó gyakorlatot, szemléletet, perspektívát, hogy miként lehet a pletykából, álhírekből, dezinformációból, információnak, valóságnak eladott vagy megjelenített hiedelmekből leszűrni azt, amire valóban figyelni kell, és mi az, ami, hát hogy is mondjam, nem kifejezetten erősen áll a valóságnak a talaján.
Ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés, és ezzel kapcsolatban is voltak kutatások, hogy vajon köthető társadalmi rétegekhez vagy csoportokhoz az, hogy hol jellemzőbbek ezek az álhírek, vagy hol hiszik el, inkább hol tulajdonítanak nagyobb hitelt ezeknek, de igazából ezt nem lehet kötni így konkrétan csoportokhoz. Krekó Péter szociálpszichológus például kifejezetten felhívja arra a figyelmet nyugati vizsgálatokra is alapozva, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nem műveltség kérdése, vagy intelligencia kérdése sokszor az, hogy észrevesszük-e azt, hogy valami álhír, vagy észrevesszük-e a hírek, a történetek mögötti gondokat, tehát, hogy itt valami nem stimmel. Egy folkloristának olyan szempontból könnyebb dolga van, hogy mi rengeteg ilyen történetet történeti szüzsének hívjuk ezeket a történetmagokat, amik, ha már viszont látjuk őket, akkor már is elkezdünk gyanakodni, hogy jó, hát ez, ennek már megvolt az előzménye az első században is, vagy akár az, tehát, hogy nagyon-nagyon hosszú időre visszavezethető és térben is nagyon szélesen elterjedt történetet látunk visszaköszönni, akkor elkezdünk gyanakodni, de hát nyilván mindenkinek csak egy bizonyos területre lehet rálátása, mint egészségügyi, orvosi vagy természettudományos kérdésekről van szó, akkor nyilván én sem tudom sokszor azt mondani, vagy akár még csak gyanítani sem, hogy itt valami nem stimmel. Amire egyébként érdemes odafigyelni, azért vannak ilyen általános jellemzők, amik alapján lehet gyanakodni, hogyha valami nagyon szenzációhajhász, hogyha nagyon-nagyon-nagyon túlzó teszem föl, évtizedek óta nem találják valaminek az ellenszerét valamilyen betegségnek, és akkor hirtelen berobban egy ilyen hír, hogy most bezzeg minden megoldódott ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ezek olyan dolgok ráadásul, amire mindenki vágyik és szeretné is elhinni, mert ezek jó dolgok, és volt is már erre előkép, tehát tudjuk, hogy ez tényleg meg is történhet. Amire még segítségül támaszkodhatunk, az az, hogy megnézzük mindig a forrást, illetve most itt nem is csak konkrétan egy előző forrásig való visszamenetelt gondolok, hanem a konkrét tudósításban megnézzük azt, hogy azt kinyilatkozza, tehát az a brit tudósok kategóriája, tehát ha valami így kezdődik, vagy úgy általánosságban, hogy a tudósok ezt most megmondták, az már még rosszabb, hogyha a tudósok titkolják, akkor az például egy egyértelmű jel, hogy ott valami rejtett, nem stimmel.
A rejtett tudás.
Tehát, hogy a tudósok ezt titkolják előlünk, de tényleg sokszor ilyen általánosítások vannak benne, az is gyanús lehet, és tényleg a konkrét intézmények, nevek megjelölése hiányzik ezekben a történetekben, vagy hogyha vannak is ilyen konkrét hivatkozások, mert hát legitimálni mindenki megpróbálja azért azt, amit mond, és tudjuk, hogy ehhez van egy eszközkészlet, amit az adott illető ismer, akkor fog is alkalmazni. Ilyenkor viszont, ha bármilyen kétségünk van a hír valóságtartalmával kapcsolatban, akkor viszont érdemes tényleg venni a fáradtságot, és azokra a nevekre, intézményekre rákeresni, és akár szakértő segítségét kérni, aki azon a területen jobban otthon van, mint mi már, amennyiben ennyire fontos számunkra az a hír.
Tamás Ildikó, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
És köszönöm szépen nektek is a figyelmeteket. Sziasztok! Understanding disinformation.